Kedves hallgatom! A tékozló fiú kijött a disznóólból, és hazament az édesapjához. Nem maradt a disznóólban. Miért nem maradt ott? Mert fiú volt, és nem disznó. Nekünk is rá kell jönnünk, hogy igaz, amit a Prédikátor könyve 7. részének 20. verse mond. Bizony, nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne. Korunkban elmondhatjuk ezt. Nem gondolom, hogy bármilyen nagy gonoszságot elkövettem volna. De mi van a jó cselekedettel? Jakab ezt mondja. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Jakab levele, 4. rész, 19. vers. Vannak elkövetett bűnök, és vannak az elhanyagolás bűnei. Mi világosságban járunk. Amikor világosságban járunk, meglátjuk, hogy mennyire híjával vagyunk annak, amit Isten akar. Isten minden őszinte gyermeke közösségben akar élni vele, és mégis tudja, hogy távol esett attól az élettől, amelyet élnie kellene. Bűn van az életében, és a bűn, bármilyen kicsiny legyen is, megszakítja az atyával való közösséget. Spurgeonről mondják, hogy amikor egy napon végigment az utcán, hirtelen megállt. Úgy tűnt, mintha imádkozott volna, és tényleg imádkozott. Egyik diakónusa vált rá az utca másik oldalán, és így szólt hozzá. Egy szekéren is jöhetett volna. Ez az autó korszaka előtt történt. Mit csinált? Úgy tűnt, mintha imádkozott volna. Spurgeon így válaszolt. Imádkoztam. Aztán a diakónus megjegyezte. Annyira fontos volt. Valóban az volt. Valami befelhőzte megváltómmal való kapcsolatomat, és el akartam távolítani, mielőtt átmentem volna az utcán. Sok keresztény olyan életet él, amelyben állandóan engedetlenkedik Istennel szemben, és mégis csodálkozik azon, hogy miért nincs kapcsolatban vele. Föl kellene ismernie, hogy a bűn megrontja a közösséget. Tudniuk kellene, hogy nem az üdvösségüket veszítették el, mert János a következőkben ezt mondja, ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Figyeld meg, hogy mit mond János. Van pártfogónk az atyánál. János nem Istennek hívja őt, mert ő még mindig a mi atyánk. Jól lehet, vétkeztünk. Ezért szükséges felismernünk, hogy üdvösségünk azon nyugszik, amit Krisztus értünk tett, és ő elvégezte megváltásunk munkáját. Valaki egyszer ezt így fejezte ki. Egy olyan életen, amit nem én éltem, egy olyan halálon, amit nem én haltam, egy másik személy életén, egy másik személy halálán nyugszik egész örökké valóságom. Elvégeztetett. Igen, valóban. Elvégeztetett minden pontocska. Bűnös. Csak erre van szükséged. Mondd, ez nem elég? Semmit sem tehetünk hozzá egy elvégzett műhöz. Az üdvösségünk érdekében csak arra van szükségünk, amit Krisztus cselekedett. Ha azonban közösségben akarunk lenni vele, akkor valami mást is el kell ismernünk. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ki ez a személy? Az igaz Jézus Krisztus. A pártfogó szó a görög paraklétos szó fordítása, és ugyanaz, mint amit János evangéliumában, a régi fordításban vigasztalóként említettek. A Szentlélek, ami vigasztalónk itt lent, és Krisztus, ami vigasztalónk odafönt. A pártfogó, a közben járó, a segítő, jogi kifejezés. Azt jelenti, hogy valaki mellénk áll, hogy segítsen minden nehéz helyzetünkben. Csodálatos mennyei atyánk van, és nem veszítjük el üdvösségünket akkor sem, ha vétkezünk. De van valaki, a sátán, aki szeretné, ha elveszítenénk. A sátán a mi atyánk fiainak vádolója. A Jelenések könyve 12. részének 10. versében olvassuk, hogy vádol minket éjjel és nappal az Isten előtt. A sátán Isten trónjánál vádol téged és vádol engem. Emlékezz rá, hogy miként vádolt a Jóbot. Lényegében ezt mondta Istennek. Ha megengeded, hogy kezembe vegyem, akkor megmutatom, hogy valójában mennyire gyenge. Amikor ez történik a mi esetünkben, az Úr Jézus képes előállni, mint a mi pártfogónk. Ő meghalt értünk. A vádoló mégis ott van, és egyesek nagyon zavarban vannak emiatt. De a pártfogó nagyobb, mint a vádoló. Valaki ezt gyönyörű költői nyelvezetben így fejezte ki. Hallom a vádoló bömbölését azokról a gonoszságokról, amiket elkövettem. Nagyon jól ismerem ezeket, és még sokkal többet is, de Jahve egyet sem talál. Jól lehet az izgága ellenség vádol, bűnt sorol fel, mint a vízáradat. Istenünk minden vádat visszautasít. Krisztus ad rá választ az ő vérével, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. János első levele, 2. rész, 2. vers. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Az engesztelő áldozat kifejezés, ahogy János ebben a levelében alkalmazza, más, mint amit a római levélben találunk. A római levélben a kegyelem trónját jelenti, Krisztus az engesztelő áldozat, a kegyelem trónja, az Isten és ember találkozó helye. Itt azonban János első levelében az engesztelő áldozat kiengesztelést vagy kielégítést jelent. Azt jelenti, hogy valaki a szenvedésével fizetett bűneinkért. Krisztus az én pártfogóm, közben jár értem, és ő maga az engesztelő áldozat. Figyeld meg, hogy János nem azt mondja, hogy ha valaki megtér, akkor van pártfogója, sem nem azt mondja, hogy ha valaki megvallja bűneit, akkor van pártfogója. Azt sem mondja, hogy ha valaki végigmegy a szertartásokon, akkor megszabadul bűneitől, és akkor lesz pártfogója. Azt mondja, hogy ha valaki vétkezik, van pártfogója az Atyánál. Már mielőtt megtérne abból a kegyetlenségből vagy gonosz szóból, amit mondott, abban a pillanatban, amikor az a gonosz gondolat átcikázik az agyán, abban a pillanatban, amikor helytelenül cselekszik, Jézus Krisztus ott van Isten trónjánál, hogy képviselje őt, amint a sátán megjelenik, és vádakat sorol föl ellene. Aztán, mivel Krisztus hűséges pártfogónk, a Szentlélek meggyőz minket, és megvalljuk bűneinket az Atyának. Ahogy korábban már mondtuk, a bűnvallás azt jelenti, hogy Isten oldalára állunk, és az ő szempontjából látjuk bűneinket, és megvalljuk előtte. Isten őszinte gyermeke tetszeni akar az Atyának, és erre gondolva jár kell. A zsoltáros így módon fejezte ezt ki. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. 139. Zsoltár, 23. és 24. vers. Dr. Harry Ironside illusztrálta azt a bűnvallást, amit Isten megkíván, a saját otthonában történt egyik esettel. Egy este valami rosszat tett az egyik fia, ezért fölküldte az emeletre, és azt mondta neki, hogy mindaddig ne jöjjön le vacsorázni, amíg meg nem vallja a vétket. A fiú egyáltalán semmit sem ismert el. Végül a fiú felhívta édesapját az emeletre, és megkérdezte, hogy lemehetne vacsorázni. Édesapja ezt mondta, ez tőled függ. A fiú így szólt, ha azt gondolod, hogy valami rosszat tettem, akkor nagyon sajnálom. Az édesapa így folytatta, ez nem elég. Később a fiú ismét fölhívta őt, és ezúttal megváltoztatta egy kicsit a történetet. Így szólt, mivel te és édesanya mindketten úgy gondoljátok, hogy valami rosszat tettem, Feltételezem, hogy tényleg elkövettem. Le akarok menni vacsorázni. Az édesapja megint megmondta neki, hogy ez nem elég. Aztán lement a földszintre, és később hallotta, hogy a fiú csak nem sírva mondta neki: apuka, kérlek, bocsáss meg! Tudom, hogy rosszat tettem. Bocsáss meg nekem! Aztán lement a földszintre, és a család együtt vacsorázott, melyet helyreállt a közösség. Ha Isten gyermeke vagy, Isten családjához tartozol, és ő közösségben akar lenni veled. Nem számítanak azok a kicsinyes szabályok, amelyeket követsz. Azt gondolod, hogy majd képes leszel a szabályok követése által keresztény életet élni. Isten nem akarja, hogy beprogramozott kompjúter legyél. Nem akarja ezt tenni. Te emberi lény vagy, saját szabad akaratoddal, te tagja vagy az ő családjának, és azt akarja, hogy közösségben légy vele. Úgy beszélgethetünk vele, mint ahogy bárki mással beszélgetünk. Eddig a pontig János témája az volt, hogy Isten világosság, és hogy Isten drága gyermekei közösségben lehetnek vele. Most ebben a második szakaszban a téma az, hogy Isten szeretet, és hogy Isten drága gyermekei miként lehetnek közösségben egymással. Előbb arról beszélt, hogyan járjunk világosságban, most arról fog beszélni, hogyan járjunk szeretetben. A szeretete levélnek a központi témája. Ez a szó 33-szor fordul elő benne, és az író nagy hangsúlyt helyez rá, és abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. János első levele, második rész, harmadik vers. Mindenek előtt hadd mutassam ki, hogy ennek a versnek semmi köze sincs a hívők biztonságához. János üdvbizonyosságról beszél. Mint Isten gyermekei, az ő családjához tartozunk. De miként nyerhetjük meg azt a bizonyosságot, hogy Isten családjának a tagjai vagyunk? Azt mondja nekünk, hogy ez a bizonyosság az ő parancsolatainak a megtartásából származik. Ha megtartjuk az ő parancsolatait, nem a 10 parancsolatra utal. János nem jogi szempontokkal foglalkozik. Ő családi kérdéseket hoz elő. A 10 parancsolatot egy nemzet kapta, és minden civilizált nemzet ezekre a parancsolatokra építi a törvényeit. A 10 parancsolat a megtéretleneknek szól. Most Isten valamit az ő családjának tartogat, és ezek az ő gyermekeinek szóló parancsolatok. Például a Galata levél 6. részének 2. versében a családnak ezt mondja: egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Az 1. Tesszalonikai levél 4. részének 2. versében Pál ezt írja Krisztus családjának: hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Némelyik parancsolatot említi az 1. Tesszalonikai levél utolsó fejezete. 22 parancsolatot számoltam össze abban a fejezetben, és itt van néhány közülük. Szüntelen örüljetek! Isten azt akarja, hogy örvendező keresztények legyünk. Szüntelen imádkozzatok! Ezzel utal az imádkozás magatartására. Tehát amikor felállunk a térdeinkről, akkor is imádkozó magatartást tanúsítsunk. A lelket meg ne oltsátok. Ne mondjunk neki ellent. Ezek azok a parancsolatok, amelyeket az Úr Jézus a hívőknek adott, és ha közösségben akarunk lenni az Atyával, és ha bizonyosak akarunk lenni a szívünkben, akkor meg kell tartanunk parancsolatait. Nem érezhetjük úgy, hogy azt tehetjük, ami nekünk tetszik. A keresztény nem cselekszik úgy, ahogy neki tetszik. Úgy él, hogy Krisztusnak tessék az élete, és abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt. Gondolj arra, hogy János levele végig a gnosztikusoknak ad választ. A gnosztikusok azt állították, hogy felsőbbrendű ismerettel rendelkeznek, amivel senki más nem rendelkezik, és ez általánosságban eretnekség volt. János apostol azt mondja, hogy fontos ismernünk az Úr Jézus Krisztust. Miként nyerhetjük meg a bizonyosságot afelől, hogy ismerjük őt? Sokan a hívők biztonságára gondolnak, de nincs üst bizonyosságuk, és az ok nyilvánvaló. Nem tudhatjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha engedetlenkedünk vele szemben. A Krisztus iránti engedelmesség lényeges, és ez a bizonyosság alapja. Nem lehet bizonyosságunk, bár lehet felületesen végigélni így az életet, de nem lehet az a mély, szívig ható bizonyosságunk, ha csak nem tartjuk meg az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. János első levele, első rész, negyedik vers. Ezt nagyon egyenes beszédnek nevezem. Az előző versben János azt mondta, hogy tudjuk, hogy ismerjük őt, ez a pozitív oldal. Ezt tudjuk tapasztalat alapján, szemben a gnosztikusok elvont ismeretével. Most a negatív oldalt mutatja be. A Krisztussal szembeni engedetlenség annak bizonyítéka, hogy nem ismerjük őt. Ez félreérthetetlen és közvetlen nyelvezet. A Krisztussal szembeni engedetlenség a névleges keresztényt hazuggá teszi. Más szóval az egész élete hazugság. Nagyon sokan mondják, hogy Isten gyermekei, de nem azok. Hiába mondja valaki, hogy Isten gyermeke, ha nem az, mert nincs örök élete, nincs új természete, amely közösségben lenne az atyával, és nem akar neki engedelmeskedni. Nem hitetheted el velem, hogy mindazok az egyháztagok, akik nem szeretik Isten igéjét, és engedetlenek Krisztussal szemben, valóban az ő gyermekei. Nem hiszem, hogy átélték az újjászületést. János nagyon világossá teszi, hogy tudjuk, hogy ismerjük őt, mert megtartjuk az ő parancsolatait. Hadd ismételjem, hogy János nem a 10 parancsolatról beszél, amit az Ószövetségben Izrael népe kapott. János azokról a parancsolatokról beszél, amelyeket Krisztus adott az egyháznak. Ha Isten gyermeke nem szereti ezeket a parancsolatokat, akkor nagyon könnyen elkeseredik, és a bűn kötelékébe kerül, ahogy az írás mondja. Az Úr Jézus, amikor e földön élt, ezt mondta az atyáról, és aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. János evangéliuma, 8. rész, 29. vers. Nem mondhatom ezt, de elmondhatom, hogy akarok neki tetszeni, és neki szentelem az életemet. Jól lehet, néha megbotlom és elesem, mégis tetszeni akarok neki. Még igaz az, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, ez együtt működik azzal a hittel, ami a szívében van, mert tudja, hogy szeretné Isten akaratát cselekedni. A természeti ember sohasem kívánja Isten akaratát követni. Ez nagyon kemény nyilatkozat, amit János tesz. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. János állítja, hogy a Szentlélek mondatja vele ezeket. Az igazság nem abban az emberben van, aki hirdeti, hogy Isten gyermeke, de nem tartja meg az ő parancsolatait. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. János első levele, 2. rész, 5. vers. Itt megkülönböztetést akarok tenni, amit nagyon kevés igemagyarázó alkalmaz. Míg az új Scofield utalásos Biblia sem tesz ilyen megkülönböztetést. Úgy érzem, különbség van Isten igéje és Isten parancsolatai között. Valaki felhívja figyelmemet arra a tényre, hogy a parancsolatok Isten igéi. Igen, a parancsolatok Isten igéi, de Isten igéje nem teljesen parancsolatokból áll. Az ige több ennél. Remélem, látod a különbséget. Vannak parancsolatok Isten igéjében, De Isten igéje nem csak parancsolatokat tartalmaz. Az ige Isten akaratának a kifejezése akár parancsolatokban, akár másképpen áll előttünk. Isten igéjében az ő életünkre vonatkozó akaratának teljes kinyilatkoztatását megkaptuk. Imádkozzunk! Uram, a Zsoltárossal együtt mondom, az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket, az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt, az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet, az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet, az Úr félelme tiszta, megmarad örökké, az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Ámen.